Az a furcsaság ebben a dologban, hogy amikor, hogy évről évre mindig szembe találjuk magunkat, hogy mindig ugyanazok az ételek jönnek velünk szembe. És nem is lenne jó, hogyha ettől igazából eltérnénk. De hogy hogy alakult ki mondjuk a magyar ünneprendben az a hagyományos ételegyüttes, ami karácsonykor így az asztalra kerül? Azt mondom, hogy nagyon nagy eltérések nem nagyon vannak a családoknál.
Hát jó reggelt kívánok először is, és nem, nincs nagy eltérés. Nincs nagy eltérés, illetve mi német hagyományokon alapuló karácsonyt ülünk. Tehát a mondat szerint, én olvastam is Podmanicki Félixnek, a Podmanicki Frigyesnek, a tudja, akit Budapest vőlegényének neveztek, az önéletrajzát, és abban írja meg, hogy hogy állítottak neki karácsonyfát először, ami nagyon mulatságos, mert ott állt először karácsonyfa, abban a Podmanicki palotában, és ahány gyerek volt, annyi karácsonyfát állított föl a gyerekeknek a család. Tehát úgy ünnepelték a karácsonyt, hogy mindenki ajándékba egy karácsonyfát kapott. Na most a német hagyományokat azért alaposan átjárták a magyar paraszti hagyományok is. Például okáirat a töltött káposzta, ami ugye elmaradhatatlan karácsonyi étel, az azért van, mert akkor már kezdtek disznót ölni, volt hús bőven a háznál, ugyanakkor olyan ételt kellett kitalálni, amit föl lehet melegíteni, ha váratlanul beesik valaki az ajtón. Most a töltött káposzta annál jobb, minél többször melegítjük. A hal az kifejezetten vallási eredetű, mert az egyház böjtöt hirdetett a karácsony estén, tehát nem karácsony napján, hanem karácsony estén nem volt szabad még húst tenni az éjféli miséig, tehát valamit kellett tenni, halat ettek. A pulyka az Angliából jött hozzánk, hát a magyar arisztokraták rengeteget utaztak, és sokat éltek odakünt. És a pulyka evés az egy angol, illetve amerikai szokás, a vadpulyka az amerikai, a szelíd a pulyka az angol, azt onnan hurcolták haza, mindent befogadtunk, ami jött, hála Istennek. De mégis mi valahogy német módra ünnepeljük a karácsony, tehát családi körben, kis áhítattal, de ha körülnézünk Európában, mindenki másképp ünnepli.
Itt mik a jelentős eltérések? Én azt gondoltam, hogy nagyon másként
nem. Dehogy nem, dehogy nem. A példának okája Franciaországban ilyen szilveszteri, és Belgiumban is, ilyen szilveszteri utcabál hangulat van, és szilveszterkor maradnak otthon. Tehát fordítva csinálják. Semmi áhítat, kimennek az utcára, utcabálokat rendeznek karácsony este. Olaszországban nem a Jézuska hozza, és nem a Mikulás hozza az ajándékokat, hanem egy Befana nevezetű boszorkány, aki a jó boszorkány. Tehát vannak rossz boszorkányok és jó boszorkányok. Angliában például nem karácsony este jön a Jézuska, hanem a Mikulás jön, a Santa Claus jön karácsony este, és Amerikában is, rénszarvas szánon a repülőből, repül a levegőben, és a kandallóba bújik be, és nem karácsony este jönnek a gyerekek a karácsonyfa köré, hanem karácsony reggelén. Na, volt egy tüneményes angol barátnőm, aki mesélte, hogy majd meg őrültek, mert először végig kellett ülni a reggeli, tehát egy angol reggeli az nem 5 perc, és csak utána lehetett menni a karácsonyfához és az ajándékokat bontani. Egyébként ugyanez a nő, egy fiatal nagymama volt már, de akkor már a harmadik unokáját várta. Pesten élt, ő volt a követnek a felesége, és nagyon szerettük egymást, és ezzel azt látom, hogy vad kötögetésbe fogott. Kiderült, hogy született egy unokája. Minden unoka, ha születik, akkor a nagymama neki ereszkedik, és köt vagy var posztóval egy óriási csizmát, amit felakasztanak a kandalló párkányra egész életükben, tehát nem akkor egyszer, az évről évre elteszik, de amikor megszületik a gyerek, a nagymamának kutya kötelessége megcsinálni ezt a csizmát, egy óriási csizmát, és amikor a Mikulás lejön a kéményen, akkor abba rakja bele az ajándékokat. Sajnos nem tudom, hová kallódott el, volt egy Walt Disney film is gyerekkoromban, nagyon régen, nem tudom, 7 kisgyerek vagy 8 kisgyerek karácsonyi éjszakája, erről szólt, pontosan. Tehát és nekünk magyar fordításban is megvolt, és filmbe is vetítették.
De ez nem került át a magyar szokás.
Nem. Mi megtartottuk azáltal, hogy mi nagyon vallásos ország voltunk mindig, az éjféli misével tulajdonképpen ott kezdődött az igazi karácsony, tehát ettek halat, és utána mentek el az éjféli miseire, ahogy ugye ott Luca székére fölállva megnézték, hogy mégis ki a falu boszorkánya, majd hazamentek, és akkor utána, éjfél után ettek valami húsfélét. Egyébként a magyar néprajz nagyon érdekesen feljegyzi, hogy miket csináltak, mik voltak a kultikus ételek. Nem banára, narancsra, egzotikumra törekedtek, hanem almára, dióra. Akkor szalmára például. Szalmát tettek az abrosz alá, és ketté vágtak egy almát, és az almában megnézték, hogy milyen a magja, és abból jósoltak a következő esztendőre. Egyébként a szalmára jött eszembe, meg kifelejtettem a felsorolásból Spanyolországot. Spanyolországban nem a Mikulás jön, nem a Jézuska, nem a Befana, amit Olaszországban, hanem a három királyok jönnek, ők hozzák az ajándékokat. Tehát vízkeresztkor, január 6-án van karácsony Spanyolországban, ami nagyon azért érdekes, mert a gyerekek ugye várják a három királyokat, és ilyen, ott nem csészék vannak, hanem ilyen vérgömb alakú bólok, ilyen, abba iszták a kakaót, abba oda készítenek ilyen bólokba ital, kakaót vagy kávét a három királyoknak. Három ilyen kis csészécske van, mellette süteményt készítenek, és ami a tündéri, a balkonra szénát raknak ki a három királyok lovának. Tehát azt illik csinálni. Egyébként ez nagyon aranyos, mert az én kicsi unokáim, a 8 és 4 éves, ezek nem tudták ezt, hogy ez szokás, soha nem meséltem nekik. Ennek ellenére, amikor Mikulás este a Mikulást várták, akkor oda készítettek egy csésze kávét, és oda készítettek süteményt, hogyha éjszaka jön a Mikulás, hát biztos szegény nagyon megéhezett már, és mégis vendégeljük meg. Tehát ez valami, olyan összefüggés van a gyerekek lelke között, hogy nem is kell mondani nekik.
Akkor tehát melyek azok az országok, ahol hasonlóan történik?
A német. Nálunk, német is.
Németország, Ausztria.
Németország, Ausztria, és azt hiszem Svejc is.
Tehát
A skandináv országok azok is, de nem ennyire. Ott inkább a Luca napi ünnepségek vannak, és ott is rénszarvas jön, mert ugye az egy ilyen családi bútordarab a rénszarvas Skandináviában. De ott tartják a karácsony estét, és hát minden skandináv országban gyertyakultusz van, tehát a legtöbb gyertyát azért a skandináv országokban találjuk, hiszen ott van a legsötétebb télen. Hát nem véletlen, hogy Skandináviában például nem divat a sötét konyhabútor, hanem a világos. Mindenben világosat szeretik, mert szerencsétlenek kapaszkodnak a fényben.
Hányféle hagyományosnak tekinthető karácsonyi étrend van?
Hát van a városi és a falusi, tehát a vidéki, az kicsit más, mert mások a hozzávalók. A városi az inkább halat, és inkább a könnyebb ételeket veszi. A vidékiek azok inkább káposztát, inkább a nehéz disznótoros ételeket veszik. Személy szerint, és aztán vannak a fiatalság forradalma. Mert én például gyerekkoromban halálra szenvedtem magam karácsony estén, mert borlevest kellett enni előre, aztán utána kellett aszpikos, ilyen kocsonyázott halat enni, és kellett beegvéteni. Na most én mind a hármat utáltam szívemből, úgyhogy mikor férjhez mentem, akkor elkezdtem kísérletezni. Egy ideig a férjem az felvidéki származású volt, tehát akkor mákos gubát kellett csinálni, amit olyan szerettem, csak csinálni utáltam, mert ugye akkor frissen kellett a dolgokat. És valahol én is az újítás mellett vagyok, mert az, hogy minden karácsony este halászlé legyen és rántott hal, azt már eleve töröltem az életemből. Azért, mert frissen sütni valamit karácsony este, egy jó illatú, egy vanília illatú, egy fenyő illatú lakásban, hát az vétek. Na most a hal rántása során nem kell ecsetelnem, hogy milyen illatok uszkálnak a levegőben, a hajunk, a ruhánk, minden tele lesz vele. De hát én rögtön forradalmasítottam az egészet, és megváltoztattam.
És akkor hogy néz ki például önnél egy karácsonyi menü?
Nálam hagyományosan narancsos rágsaláta van előételnek, ami tehet most ezt az olcsóbb, nem a 3000 forintos rákot gondolom, hanem lehet úgynevezett ráksztéket kapni, amilyen préselt rák, ami semmi más, mint a majonézt az ember kis konyakkal fölhígítja, belevágja apróra ezeket a rák rudakat, és amit főzni se kell, meg van főzve, és narancsot, kockákra vágott narancsot kever bele, és olyan kagylókba szoktam tálalni. De ott kezdődik, hogy én hagyományt kreáltam. Tehát én arra törekedtem, mikor félredmentem, hogy hagyomány legyen, hagyományban nőjenek fel a gyerekek. Például a kokáért minden terítéken, amikor oda megyünk az asztalhoz, egy teljesen piros almában egy fehér gyertya ég. És akkor, ahogy vacsorázunk, középen pedig az adventi koszorú ég természetesen is. Annak a közepén pedig a kihajtatott búza, ami szép. És akkor ezeket az almákat körér szoktuk rakni, és nincs is lámpavilágítás, mert gyertyafényes vacsora van. Tehát nagyon hangulatos az egész. Utána, aki akarja, megeszi az almát, aki nem, ott hagyja, akkor almapürét szoktam a pulyka mellé csinálni belőle, mert az nagyon finom.
Tehát akkor tehát így néz ki.
Így néz
és mi kerül az asztalra? Ugye az,
hát főételnek az teljesen változó. Én általában pulykát szoktam adni, csak például idén föllázadtak a gyerekeim, és közölték, hogy gyűlölik a pulykát, nekik töltött csirke kell. Kapnak töltött csirkét. És utána, ami viszont fontos, nagyon sokféle apró sütemény. Tehát olyan apró sütemény sütök karácsonykor, annyira drágát és komplikáltat, amit egész évben nem csinálok. Tehát tudják, hogy ha karácsony, akkor mandulás mámor van, úgy hívják ezt a süteményt, ami valami elképesztően finom, és rendszerint egy nagy gáztepsivel szoktam sütni, tehát a hatalmas tepsivel, és a több mint a felét ajándéknak becsomagolom. Tudom, nagyon sokan nem sütnek, vagy készen vesznek, és azoknak kincs a sütemény ajándék.
Azt nem tudom, hogy figyelmetlen voltam, de nekem úgy tűnik általában Európában is, és hát különösen karácsonykor, amikor ugye roskadnak az asztalok, de Magyarországra biztos, hogy mindenképpen igaz, hogy nagyon eltérő az étkezési kultúránk, mondjuk a keleti étkezési kultúrától, ahol édes, leveses, vagy nagyon zamatos gyümölcsöket használnak a különböző fogások között, amire én mindig az először nem nagyon értettem, hogy miért, aztán kiderült, hogy miért, hogy egymást ne zavarják az ízek. Ezek a gyümölcsök ugyanis, ezek a leveses gyümölcsök, ezek tulajdonképpen az előző ízt valahogy közömbösítik, eltakarítják a szájból, tehát teljesen be lehet fogadni a következő ízt. Ezt mi miért nem csináljuk, a magyar konyha ezt miért nem is?
Nem tudom, a franciák is csinálják, a franciák például sajtot, azt nem az étkezés végén esznek, hanem a húsétel és a desszert között. Kvázi semlegesítendő a húsételnek az emlékét. Tehát egy igazi francia nem áll fel úgy az asztaltól, hogy ne evett volna ebéd, vacsora, mindegy sajtot, de ezt mindig az édesség előtt teszik. Épp ugyanezen oknál fogva, hogy nálunk miért nem terjedt el, nem tudom.
Fogalmas pedig hát ugye zamatosak a magyar ételek, igen csak ízesek.
És le kéne mosni őket.
És hát szerintem zavarják is egymást egyébként.
Az a gyanúm, hogy nálunk alkohollal szokták ezt az öblítést végezni inkább. Tehát borral vagy sörrel szokták öblíteni. A karácsony este inkább bort szoktak hívni egyébként.
Na most, tehát akkor... Ugye megbeszéltük az étrendet. Mi az, amiben mondjuk a vidéki étrend, vagy mondjuk az úgynevezett parasztkonyha karácsonyi eltér mondjuk a városi alapvetően? Ugye ott nagyon meghatározó a disznótoros.
Az alapanyag. Az alapanyag téríti el, tehát vidéken, hát most már ugyan ezekkel a fagyasztóládákkal, meg egyebekkel a zöldségbe létjogosultságot nyert vidéken is, de én tartottam például író-olvasó találkozott fiatal házasoknak. És nagyon aranyosak voltak, és egy csomó ültek ott körülöttem, abszolút még nem esküvő előtt, esküvő után, tehát induló háztartások, és magyaráztam nekik ez a fagyasztott zöldség télen, hogy milyen jó, hogy könnyebb lesz az étel, és egyre szomorúbbak lettek, és kiderült az, hogy együtt laknak apóssal, anyóssal, és az após meg az anyós nem enged a hagyományokból. Hiába próbálnák a fiatalok ezt a modern konyhát becsempészni, hagyományosan az öregek ragaszkodnak hozzá, mert a nénye, meg a szüle, meg mindenki ezt ette. Tehát majdnem reménytelen, amíg nincs külön lakásuk, hajlamuk van rá érdekes módon, tehát ők szívesen lazítanának ezen a nehéz, zsíros. Na, ott kezdődik, hogy nagyon sok helyütt még mindig zsírral főznek, ami egy Isten kísértés. Mert én már ősi régen áttértem az olajra és a vajra. mert a, hála Istennek, most megint nekem lett igazam, folyton vitában vagyok az élelmiszer tudósokkal, és mikor elkezdték mondani, hogy a só, fehér méreg, meg ilyen butaságokat, meg hogy a vajat ne együnk, hanem margarint, akkor én próbáltam magyarázni, hogy szükség van a vajra, szükség van a sóra. És most lépésről lépésre rehabilitálták a sót, nem mértéktelenül, hanem csak úgy, és a vajat, hála Istennek. Na most nagyon sok helyütt próbálnak átérni vajra, vagy margarinra, de az nem olyan jó. És az öregek ragaszkodnak a nem olajhoz, hanem zsírhoz, ami borzasztó.
Nekem a legnagyobb csapás karácsonykor a beigli. Az én el nem tudom mondani azt az érzést, amikor az embernek a nagymama, az anyuka,
mindenki,
az anyós és egyebek beigliéhez, hát illik jó képet vágni. Igen. Szerencsések azok, akik szeretik a beiglit, mert azok ehetnek finomokat, de akik nem szeretik, most... az egy halál. Az miért vette be magát annyira a karácsonyba?
Sokáig
hogy az asszonyoknak ez a beigli a legnagyobb mutatja.
Sokáig eláll. Az az eredeti oka. Mert én például gyerekkoromban nem szerettem a beiglit, de csak azért, mert még húsvétkor is a karácsonyi beiglit ettük. Gyűlöltem olyannyira, hogy én soha nem sütöttem fiatalasszonykoromban beiglit. Már a második gyerekem 3 éves volt, és még mindig nem volt beigli, tehát nagyon régen nem volt, és annyira nem ismerték a beiglit, hogy egyszer elmentem riportra, én iparjogvédelmi újságíró voltam átmenetileg, és riportra karácsony után, és elvittem magammal a gyereket, mert nem volt óvoda, és a sofőrrel, na, azt kocsival vittek, kimaradt a kocsiba, és hazaértünk, kérdeztem tőle, hogy nem vagy éhes? Nem, mert a sofőrbácsi megkínált engem süteménnyel. Milyen süteménnyel? Azt nem tudom, olyan kerek volt és benne fekete. És akkor fölhívtam telefonon a gépkocsi osztályt, hogy mire letették meg a gyereket.
Kérdezett,
hogy beigli, ennyire nem ismerték.
Most de hogy ismeri. Ez ilyen beigli versenyé
nem borzasztó. Én úgy nem szeretem, én szeretek egy szelet beiglit enni, de 7 számra beiglit enni, és beiglit csinálni utálok. Nem is sütöttem beiglit.
Na most én iszonyatos változékonyságban tapasztaltam már beiglit, de tehát tudom, hogy Mákos és Mákos beigli között, ugye annyi, ahány ház, annyi beigli
szokták mondani. A gesztenyés beigli még finom.
Szóval az még finom, de hogy mivel lehet még tölteni, hogy egy kicsit el lehet ettől rugaszkodni, ettől a diós Mákos?
Csak az magán az összetételén lehet lazítani, például ha almát, bőven reszelünk almát a dió, a mákba, az nagyon jó. A diósba kell keverni, vagy narancszemmet, vagy sárga barackszemmet, hogy lazább legyen az egész. De amikor úgy összeáll csak a dió, esetleg egy-két mazsola kikandikál belőle, az borzasztó. Tehát lazítani, könnyíteni lehet. Csinálnak egyébként almás beiglit is, de az valahogy nem nyert létjogosultságot.
Tehát akkor marad a diós mákos.
A diós és a mákos. Ha...
Egyébként honnan jön a beiglizés?
Ausztriából. Az is az német eredetű, tehát onnan jött a beigli eredetileg.
De ott nem kapcsolódik feltétlenül az ünnephez.
De, ott is azt csinálják. De Angliában már nem. Ott már nem is ismerik a beiglit.
A karácsonyfa jelenlegi formájában, az hogy alakult ki?
Az is német. Mi mindent onnan szedtünk át. Ünnepelték ugyan már karácsonyt, hát korábban is Magyarországon, de karácsonyfát, ahogy az előjáróban is meséltem, először csak a 19. század 30-as éveiben hoztak ide. Na most a szaloncukor, az is lassan alakult ki, az a pesti cukrászoknak a szüleménye, a csemege a mestereknek a műve volt, az egész bodros-fodros szaloncukor, ami inkább városon terjedt el. Tehát faluhelyen nem szaloncukor volt, hanem diót aggattak rá, pici almát aggattak rá, tehát ilyen dobozokat aggattak rá, ami kéznél volt. A városon viszont meg lehetett venni a cukrászonál, minden cukrásznak volt specialitása. Először nem gyárak voltak, hanem a kis cukrászok öntötték a szaloncukrot, és kezdték becsomagolni. És ehhez aztán úgy ragaszkodni kezdtek, és a gyárak is ráálltak erre. És aztán később jöttek a figurák, a csokoládé figurák, szaniolpapírba becsomagolva, de faluhelyen mindvégig megmaradtak inkább a diónál, almánál, toboznál, és a mézes kalács, az nagyon fontos. A mézeskalács régen is népszerű volt Magyarországon, azt még Mátyás király idejében Beatrix hozta be a mézeskalácsot. Méz volt Magyarországon, csak mézeskalácsot nem ismertek, és amikor Beatrix férjhez ment Mátyás királyhoz, akkor hozta a cukrászait és a mesterembereit magával, és az olasz ágon került hozzánk a mézeskalács ilyen fokon, amit aztán faluhelyen mesterire fejlesztettek, és ilyen írókával kirajzolták, tehát a vidéki karácsonyfának inkább a mézeskalács édesség a jellemzője.
Ugye ez is ma már komoly iparrá vált mindenféle kellékeivel együtt, ami a karácsonyfa díszítést illeti. A kérdés inkább az, hogy most hol tartunk a karácsonyfában? Tehát még mindig a minél erősebb díszítés, vagy most már van valami elmozdulás?
Most attól függ, hogy milyen kultúrkörben él, aki a karácsonyfát díszíti. Tehát például a fiatal értelmiségiek, azok próbálják változtatni ezt a régi, ezt a ezüst boával, arany meg ezüst szaloncukorral díszített fát, és kezdenek ilyen népművészeti ötleteket bevinni a karácsonyfára. Például a legszellemesebb az volt, hogy azt egyébként az 50-es években kezdtük kitalálni, hogy nem ilyen ezüst csíkokat aggattak a karácsonyfára, hanem nekiálltunk és fölfűztünk pattogatott kukoricát, és gyönyörű volt. Tehát először úgy kezdtük, hogy mézeskalácsot sütöttünk, pattogatott kukorica, ilyen füzéreket raktunk rá, de a gyertyát azt mindig megtartottuk. Minél több gyertya kerüljön rá.
Van-e olyan étel, ami igazából az utóbbi években robbant be a karácsonyi étkek közé?
Hát főleg a tengeri herkentyűk robbantak be, mert most lehet kapni. De ahhoz is valahogy modernebb életszemléletűnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket befogadjuk, mert van rengeteg, azt mondják, hogy a magyar gyomor nem fogadja be, ez nem igaz, mert én például imádom a kagylót, rákot, csak a polippal nem vagyok nagyon kibékülve, de az új robbanás, hogy lehet kapni most már fagyasztva mindenféle tengeri csodát. Ez a legújabb dolog valamennyi között.
Egyéb iránt a hagyományosan nagyon nehéz, ha már a gyomornál tartunk, mert ugye a magyar gyomorról szokták azt mondani, hogy jó, nehéz, zsíros ételek kellenek neki, mert arra van valahogy gyártva, ami hát nyilván nem igaz.
Nem igaz.
Hogyan lehet lazítani ezeken az étkeken?
Hát picit kevesebb zsíradékkal, tehát olajjal, vajjal, kevesebbel csináljuk. Például érdemes megbarátkozni az olívaolajjal. Én fordítottam egy olyan ausztrál szakácskönyvet, ami fogyókúrás volt, és ki volt számolva, és onnan tudtam meg, és kipróbáltam, hogy valóban az olívaolaj az jó, drága, igaz, ami igaz, de nem hízlal. Tehát könnyebb sokkal, mint a normál olaj. Érdemesebb.
Nagyon sokan berzenkednek az olivától azért, mert azt mondják, hogy van egy sajátosan erős mellékíz.
Van, de többféle olívaolaj van a laza, és van a sűrűbb. A sűrűbbel csak salátát szabad csinálni, a lazával lehet sütni, de bőolajba azt nem lehet kisütni, arra nem jó. Legfeljebb valamit kicsit, például pasztákra, főtésztákra, olasz tésztákra sokkal jobb olivával, főtésztákra sokkal jobb olivával készíteni, mint rendesen.
Na most a beigliről beszéltünk, de azért a süteményfrontot még ne hagyjuk el, mert azért van itt pár olyan sütemény, amivel meg szoktak próbálkozni karácsonykor. Mostanában hogy néz ki Magyarországon a karácsonyi süteménymenü?
Hát általában viszi az ember a hagyományokat. Tehát amit a mama meg a nagymama csinált, azt szokta tovább sütni, mert furcsa módon a család elvárja. Tehát valahol érzelmileg szükségük van a családi ízekre. Egy-egy receptet beengednek, megpróbálnak, és aztán beépítik, és akkor már családi recepté válik. Most pontosan ez az én feladatom, hogy az újságon keresztül és a könyveken keresztül sugalljam, hogy mit érdemes még befogadni a régi sütemények mellé, és mivel tudom, hogy jót ajánlok, általában már
mik az alapsütik egyébként?
Hát én nekem... A belgi nem. Hasonlít a belgire, de sokkal egyszerűbb a zserbószeret például. én szoktam islifánkot csinálni, idén is mindig csinálok, mert abban nem kell tojás, mert diétáznak a családban, van allergiás részlege a családomnak. Tehát islifánkot szoktam csinálni, és rendszeresen csinálok egy mandulás mámor nevű csodát, amit meséltem, hogy abból ajándékok is hitelnek nekem. Azon kívül például csináltam idén almával töltött kiflicskéket, abba se kell, se tej, se tojás, mert ilyen teljes tojás érzékeny diétára kell számolni. Tehát próbálom azt, hogy minél többféle legyen egy tálom, mert úgy szép egy süteményes tál, ha nagyon nagy, és csíkokban legalább négyféle sütemény van rajta. Aztán az első évad után rájövünk, hogy melyik csík fogyott el leghamarabb, és abból csináljuk következő évben legtöbbet. Tehát ilyen tapasztalati úton érdemes kitanulni a család gusztusát.
Egyébként a hagyományosan mihez ragaszkodnak? Hogy egyáltalán ezt lehet mondani magam?
Igen, általában ami eláll. Ugyanaz, mint a beigli, mert a zserbó szelet...
Mert hogy ez abból indul ki, ez az eláll, hogy ugye sok napos ünnep.
Hát most itt van a karácsony, utána lesz ugye a szilveszter, új év. A két ünnep között, hát emberek lődörögnek, mennek látogatóba. Nem mindegy, hogy kiszedek egy dobozból, mert fénydobozba illik ezeket általában tárolni, úgy lehet jól eltartani. Ha csönget az a jámbor váratlan vendég, ne a pokolba kívánjuk, hanem ütessük le szépen, és két perc alatt szedegessük ki a dobozból a süteményeket, ez erre megy ki. Ahogy Hajdanában a paraszti töltött káposzta is erre ment ki, mert ott nem süteménnyel, hanem vastag étellel kellett a váratlan látogatót, rokont, barátot, komát megkínálni.
Tehát, mondjuk ez azt hiszem itt is megy, csak...
Persze. Szóval be kell rendezkedni a váratlan vendégre. Karácsony és új év között ki vagyunk annak téve, és ez nem rossz felhanggal mondom, mert ez öröm, ha régi ismerősök, barátok betoppannak. Illik azért ugyan telefonálni, szóval azt én dühös szoktam lenni, ha az illető nem szól oda, de nagyon gyakran csak úgynevezett meg akartunk lepni, mondják, és beesnek az ajtón.
A többi európai országban is hasonlóan evés, ételcentrikus-e?
Mindenütt, és minden országnak megvan a specialitása. Hát csak azt mondjuk, a Olaszországban például nem múlhat el ünnep panettone nélkül. Egyébként lehet Pesten is kapni dobozban panettonét, és érdemes megkóstolni, egy fantasztikusan finom mazsolás kuglóf. És nagyon sokáig eláll, megint. Megint visszajön ez a nagyon sokáig eláll. Angliában például ezt a Christmas pudingot már hetekkel előtte csinálják, és érlelik, és pulyka nélkül, és Christmas puding nélkül nincs karácsony. Franciaországban van a Bouche de Noël, tehát ág, a Bouche az ilyen, hogy mondjam, fatörzs. Fatörzsnek hívják, ami egy fatörzs alakú csokoládéval, csokoládé krémmel töltött rolád, amit gyakran úgy is szokták, hogy elvágják félig a ilyen sréjen az egyik részét, és összerakják, hogy ág formája legyen, és marcipán gombákat raknak mellé, hiszen ág is ilyen zöld mandulával szórják meg az egyik oldalát, jelezve, hogy az az északi oldal. Hmm. Tehát gyönyörű is, tulajdonképpen egy dús csokoládékrémmel töltött rolád. De például Lengyelországban a töltött káposzta közeli rokonát eszik, nagyon hasonlít az a káposzta étel, amit Lengyelországban karácsonykor
eszik. Szintén hússal töltik?
Igen, ilyen húsos, gombócos, nem tudom, most a nevét nem jut eszembe a neve, de jellegzetes karácsonyi káposztás étel. Tehát minden országban, hát például Svédországban ilyenkor mázsaszámra sütik a mézes karácsot. A svéd mézes az rendkívül híres. Minden országnak van egy, pontosan ebből fakadóan, hogy a gyerekek, amikor felnőttek, akkor keresik a gyerekkor ízét. Tehát megy generációról generációra, mennek tovább az étrendek. Aztán betoppan egy magyar emigráns oda, és akkor kicsit változtat rajta, az előfordulhat, de biztos, hogy mindenki a gyerekkorának az ízeit keresik, utatja ilyenkor, mert olyan romantikus, és nosztalgiázunk ilyenkor.
Csak tudja, az a furcsa, hogy ahogy hallgatom önt, hogy persze arra most én is úgy visszagondoltam, hogy ez hogy működött nálunk, és akkor azt úgy még tudom, hogy az én édesanyám még átvette az ő nagymamája és az édesanyja étkeit és receptjeit, De ott vannak nekem kétségeim, de cáfoljon meg, és örülni fogok, hogyha meg tud cáfolni. Attól félek, hogy a fiatalabb korosztályok már nem biztos, hogy ezt annyira tartják, vagy az sem biztos, hogy egyáltalán ennyire főznek, vagy karácsonykor azok is főznek, hogy
karácsonykor mindenki főz. És a fiatalok lehet, hogy átmenetileg a kamasz hívvel elvetik, de ahogy öregszenek, úgy bejönnek a mi utcánkba. Egész furcsa, mert először minden tagadnak, ez egy teljesen természetes dolog, és ahogy öregszenek, fölsejlik nekik a gyerekkor ízei, a gyerekkor színei, illata, és kezdik a korral. Tehát meg kell, hogy öregedjenek, emlékezzen a szavamra, ha valaki nem öregszik még, de az öregedés küszöbén van, akkor kezdi a régi dolgokat föleleveníteni, és a, hát ahogy a honvágynál is a legpenetránsabb a gyomorhonvágy, úgy a karácsonynál is, ugyanez van, tényleg, tényleg. De biztos, hogy idővel mindegyik, akinek volt múltja, hozzáteszem, tehát, mert van, akinek nem volt múltja, hát azt nem tud szegény mit csinálni, de esetleg gusztus kap a szomszédjától. Az is előfordul, hogy látja, hogy ott milyen szép és hangulatos, és átveszi.
Ugye ön most megjelentetett egy családi szakácskönyvet. Ugye sokféle ilyen típusú könyvet lehet szerkeszteni, sokféle megközelítésből, és ezek általában népszerűek is, meg el is kapkodják, mert azért mindenki kíváncsi az újdonságokra. De mondjuk egy családi szakácskönyvvel például azon gondolkodtam, hogy ott azért elég nagy felelősség összeszedegetni az ételeket. Mert
hát pontosan... az nem úgy van, hogy én leülök és elhatározom, hogy szakácskönyvet írok, hanem én a Nőklapjában 25 évig írtam a recepteket. Jó, hogy nem 25 év, hanem az első 10 év után. Éppen karácsony után kaptam egy levelet Kanadából. És egy nőklapja, Kanadában élő nőklapja olvasó írta, hogy az ő két kamasz fia meglepte őt egy karácsonyi ajándékkal, kivágták az újságból az én receptjeimet, és összeragasztottak neki belőle egy könyvet. És akkor a fejemre csaptam, hogyha a két kamasz, kanadai kamasz ezt megcsinálta, hát miért nem csinálom meg? Tehát először volt, hogy én közzétettem folyóiratokban, Magyar Nemzetben, meg utána a Nőklapjában, és utána ezeket összeszedtem, rendszereztem, tehát viszont úgy adtam le a folyóiratokba, hogy mindent megpróbáltam előtte, tehát azért már jót álltam azok elé receptekre.
Na jó, ez világos, csak amikor az ember kínál bizonyos ételeket, mondjuk így a lapokban, akkor nem biztos, hogy olyan szempontok szerint dolgozik, mint amikor megszerkeszt egy ilyen könyvet, mert ez ebből mégiscsak kisejlik valamiféle arculat, nem? Hogy a hát, magyar családok
hát pontosan
ételein,
ez egy,
ez egy panoráma.
Én sok könyv, 21 könyvet írtam, ebből ez az egyetlen olyan könyv, amiben minden, ami egy családi háztartásnak szüksége van. Tehát ilyen komplett könyv. Aztán írtam ilyen könyvet, olyan könyvet, amolyan könyvet, szóval saláta ABC-t, ilyen naptárt, mindenféle.
Tehát aki ezt a családi szakácskönyvet a kezébe veszi, az mindent megtalál benne, hogyha hát, vissza akar találni az ízekhez.
Az igen, ugye, a régi ízeihez.
Azért ezt meg kell tanulni, főzni.
Igen, de nem egy... csak a régi ízek vannak benne, elnézést, hanem ez 30 éve jelent meg először, és egész más volt ez a könyv, azóta új alapanyagok kerültek a piacra, új zöldségek, de új ételek, új divatok kerültek, amit most bele tudtam építeni ebbe a könyvbe. Tehát most jelenleg, lehet, hogy 30 év múlva megint idejét múltja lesz, de pillanatnyilag most egy átlag háztartásnak javasolom ezt a könyvet, ajánlom szeliden, inkább úgy fogalmazok.
Egyéb iránt, mert ugye ez is nagyon eltérő lehet, de én arra emlékszem, hogy a gyerekkori karácsonyok azok azért voltak olyan fantasztikusak, mert ez ugye nem csak az evésről és az ünneplésről szólt a dolog, hanem jó részt valóban a főzésről és a sütésről. És amennyire én emlékszem, anyáink, nagyanyáink idejének a 75%-át elvitte a főzés, a sütés. Ez részint azért volt, mert ugye hát az eszközök
hát nem voltak. Hát nem voltak konyhaeszközök, hát hogyha 12 tojás fehérjét kézzel kell habbá verni, azért az nagyon nagy különbség, mintha beleteszem az elektromos habverőt.
Átlagosan mennyit rövidült?
Sokkal, töredékére. Töredékére rövidült, 60-70%-kal kevesebb erőfeszítéssel. Vásárlásnál nem, mert vásárolni ugyanúgy kell, ugyanúgy haza kell vinni, de már az otthoni előállítás, a hűtőszekrénnyel, a fagyasztóval, a Na most ez is egy szervezés, ahogy egy üzemet meg kell szervezni, ugye egy háztartást is meg kell szervezni. Jó magam, egy héttel már korábban, 10 nappal, egy szabályos menetrendet, tanrendet csináltam magamnak, hogy melyik nap mit kell elvégeznem ahhoz, hogy 24-én, ahogy szoktuk mondani, fodrászhoz lehessen menni, hát nem fodrászhoz lehet most menni, hanem tolászkodni lehet, és magunkra valamit adni. Tehát be lehet osztani, ha előtte átgondolja az ember, még máma is, hogy máma holnap is mit csinálok, hogy holnap után szabad legyek. Szóval nem lehet bele a világba ötletszerűen csinálni, mint ahogy amíg az egyik tészta sül, a másikat előkészítem. Amíg az egyik étel sűrűsödik, a másikat már preparálom. Tehát ez egy nagyon komoly munkaszervezés, amit meg lehet tanulni. De meg kell tanulni, mert akkor lesz szabad az ember a háztartásban.
Ugye egyetlen egy ötletet és javaslatot ígértünk a végére.
Igen.
Mondjuk egy átlagos 2-3 gyerekes családnak, ahol nagyszülők is ott vannak, és mondjuk a középnemzedék a vendéglátó, tudna egy olyan menüt ajánlani, amit...
Ezt én nem fogok menüt ajánlani magának, mert én megmondtam az ötleteimet, hogy én mit csinálok, a hagyományos halászlé, a különböző... Nem érdemes menüt ajánlani. Receptet esetleg tudok ötletet ajánlani, de menü az úgy is valami... lehet csinálni azt, hogy valami levest csinálok. Jó, ajánljak menüt. Benne vagyok. Látom az arcán, hogy ezt szeretni. Lehet borlevest csinálni, ami a gyerekkorom, lehet halászlevet csinálni, ami a hagyomány, ott is utolsó pillanatban belefőzni a halat, tehát nem megmelegíteni, tehát az is egy macerás dolog. De lehet valamilyen gazdag salátával kezdeni, nem csak ráksalátával, ha valaki nem szereti, de lehet csirkesalátával, hússalátával, töltött tojással, tehát valami hideggel lehet kezdeni. Utána már szabadon választott a dolog, hogyha én nem szeretem a pulykát, az az igazság, mert túl száraz, noha, hogyha bepácoljuk fokhagymás tejbe egy éjszakára, akkor már meg van szeridítve az a pulyka, mert de lehet egy kacsát is sütni. Ott is a köretet korábban meg lehet csinálni, a párolt káposztát, a krumplit, és aztán nem tanácsolok tortát, hanem sok-sok apró süteményt inkább. Hogy az maradjon, hogyha jön a vendég, mint beszéltünk róla, akkor ne álljunk, mint bálám szamara ott, hogy nem tudunk mit enni, adni neki. Sósat is lehet sütni egyébként, nem csak édeset.
Még egy dolog a fára, van-e a tarsajában valami ötlet, hogyha valaki mondjuk el akarja kerülni a szaloncukrot, és mondjuk a mézes süteménytől fél, akkor mivel lehet? Még a fát
akkor cserél. Elmondom, hogy az én fám milyen lesz, mert nekem pici lakásom van, és pici fám lesz. Még nem vettem meg, ez egy nagy attrakció, minél kisebbet kapni, de élő fát. Én minden ág végére egy piros masnit szoktam kötni, pici, 30-40 centis fa, és szoktam venni egy kiló konyakmeggyet, és az ágak közét sűrűn beletömködöm konyakmeggyel. És annak a fényes, csillogó aranypapírja rögtön díszíti is a fát, összesen egy gyertya vagy egy csillagszóró szokott a tetején lenni, az egész masniból és konyakmegyből áll, ez a pici fa. A nagy fa az már...
Hát az már egy
kicsit munkásabb.